Ászával szeretném folytatni a királyok történetét. Múlt alkalommal Abijáról beszéltünk, emlékeztek rá. Ez egy érdekes időszaka Izraelnek, vagy Júdának mondhatnám, a ketté szakadt királyság déli felének. Azt is mondtam, hogy inkább arról beszélek többet, mert ők azért sokkal többször keresték az urat, és találták meg, mint sem az északi szomszédok. Ami talán egyetlen egy dolog, amire szeretnék emlékeztetni, hogy onnan folytassam. Abijá rossz uralkodó volt, gonosz uralkodó volt, de ami nagyon érdekes, hogy mindezek ellenére Dávidért az Isten megsegítette. Megsegítette a háborúban, és nem azért, mert érdemes volt rá, hanem az ő szolgájáért, Dávidért. Beszéltünk arról, hogy nagyon sokszor a mai világban is mi keresztények lehet, hogy érdemtelenek vagyunk az Isten segítségére, visszaélünk a nevével, visszaélünk Krisztus nevével és azzal a hatalommal, ami hozzá csatlakozik ehhez a névhez, és Isten mégis olyan gyakran meghallgatja az övéinek a könyörgését. Nem feltétlen azért, mert annyira jó emberek, hanem az ő fiáért, Krisztusért. Aztán elaludt, írja Abijá, és eltemették, és a fia vette át a trónt, Ászának nevezik. És hogy olyan gyakran megtörténik a történelemben, váltják egymást a jobb meg a rosszabb uralkodók. Nyilván nem volt annyira jó az apa képe, sőt a nagyapa képe sem volt jó, és mégis Ászáról azt jegyzi föl a Biblia, hogy Ászá azt cselekedte, ami jó és igaz volt az Úr az ő Istene szemében. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor átéltem azt, hogy csoda. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy szinte lehetetlen dolog, hogy egy jó hívő embernek hitetlen, rossz gyermekei legyenek. Mindahogy azt gondoltam, hogy hát olyan fura, hogy hogy van az, hogy rossznak tűnő embereknek annyira jó gyerekei vannak, aztán nem tudtam megfejteni a titkot, Isten megengedte, hogy elengedjem, viszont azt látom, hogy Isten valami egész nagy távlatokban gondolkodik és cselekszik, és mozdítja meg az emberek szívét. Mégis érdemes megfigyelni azokat az alapvető különbségeket, amik az két király között, közvetlen egymás után uralkodó királyok között voltak. Azt mondja a Biblia, és néhány verset mindig majd olvasok, Ászá lett a király, az ő idejében 10 esztendeig volt békesség az országában. Azt cselekedte, ami jó és igaz volt az Úr szemében, lerontotta az idegen istenek oltárait és a magaslatokat, a bálványokat összetörette és az asérákat kivágatta. Megparancsolta Júdának, hogy az Urat, atyáik Istenét keressék, és az ő törvényét és parancsolatát cselekedjék. Ez a 2 Krónika 14 első versei. Szóval jól indult. Aztán egy kicsit később megjegyzi a Biblia, hogy annak ellenére, hogy ténylegesen eltávolított az oltárokat, mégis azt mondja, hogy és az asérákat, hogy a magaslatokat nem rontották le, noha a magaslatokat nem rontották le, Ászá szíve mégis teljesen az Úré volt egész életében. Nem tudom, hogy világosan érzékeljük-e a különbséget. Valószínű, hogy nem. El lehet törölni a bálványokat. Hivatali erővel el lehet törölni a hamis Isten tiszteletet. Amit nagyon nehéz megváltoztatni, az, hogy az emberek hogyan imádják az Istent. Ugye Izraelnek sokszor az volt a gondja, hogy amikor nem voltak bálványok ezeken a magaslati helyeken, vagy magaslatokon, akkor is oda mentek imádkozni az Istenhez, mármint a Jehova Istenhez, és ilyen módon összekeveredett bennük a múlt emléke, a vallásosság, összekeveredett az igazi Isten tisztelettel. Vissza fogok rá térni, de azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebb dolog ma is a mi életünkben, keresztények életében. Mindannyian valamit megtanultunk, Isten tiszteleti rendszert, szokásokat. Ugye a katolikus egyház annak idején nagyon látványosan behozta a bálványimádásnak olyan típusú rendszerét, amelyik arról szólt, hogy most már nem a napistent imádjuk, hanem a keresztény istent imádjuk, de a jellegét tekintve mégiscsak az emlékek valami olyasmihez kötöttek, ami a pogányság, nem pedig az Isten. Szóval 10 esztendeig béke volt Ászának az idejében. Van valami különös, ami erre a 10 esztendőre jellemző, és majd későbbiekben is gyakran jellemző. Azt mondja, hogy eltávolította Júda minden városából a magaslatokat és a naposzlopokat, és az ország elcsendesedett. Megerősített városokat épített Júdában, mivel hogy nyugalomban volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az esztendőkben, mert az Úr nyugalmat adott neki. Ezt mondta azért Júdának, építsük meg a városokat, és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárakkal, míg a föld a birtokunkban van, mert kerestük az Urat, a mi Istenünket, kerestük, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. Nem tűnik nagyon jelentőségteljes mondatnak, de mégis van valami, amit mi mindig elfelejtünk. Isten békességet adott nekik 10 esztendeig, és ezt a 10 esztendőt nem elkótyavetyélték. Nem visszaéltek a 10 esztendőnyi békességgel, hanem keresték az Urat ebben a 10 esztendőben. És sokszor azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kísértésünk mindig az, hogy mikor végre békesség adatik az életünkben, külső, belső, akármilyen ellenségtől, akkor bizony hajlamosak vagyunk lazítani. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az Istennel való kapcsolat keresése intenzívebbé tétele helyett ellazulunk, és átadjuk magunkat valahol a világnak. Gondoljatok végig, Jézus 3,5 esztendőn keresztül hirdette az Istennek az országát, békességet hozott. Már a pásztorok azt mondták, hogy békességet hoz. És nem akarták az emberek a nyugalom esztendeiben meghallani az ő szavát. És amikor bevonul Jeruzsálemben, akkor sír Jeruzsálem fölött, és azt mondja, hogy bárcsak, akárcsak a mai napon meghallottad volna az, ami a te békességedre van. És az ige tele van azokkal a fajta figyelmeztetésekkel, amik arról szólnak, hogy késő akkor keresni az Istent, amikor már ott van a veszedelem. Nem azt mondom, hogy késő, mert az Isten kegyelmes. De nagyon-nagyon sokat veszítünk azzal, hogyha felkészületlenül talál bennünket. És nem csak azért gondolkodom erről így, mert Jézus maga azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az embernek a fia. Az egyik kedves idézetem az az Ézsaiás könyvének az 55. része, amelyben ugyanez a gondolat merül föl, nagyon-nagyon szívbe markolóan. Azt mondja Ézsaiás, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. És ő könyörül rajta, mert ő bőkező a megbocsájtásban. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Keresétek, amíg megtalálható. Készüljetek addig, ameddig békességetek van, és ne fecséreljétek el az időt haszontalan dolgokra, ugyanezt mondja Ézsaiás, ami meg nem elégíthet, hanem Ha föltámadtatok a Krisztussal, az odafölvalókat keressétek, mondja Pál a Filippi levélben. Ott, ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülve. És talán még egy, persze ezek mind ugyanarról szólnak, és nem is célom más, mint sem, hogy emlékeztessem önmagamat, és emlékeztessük önmagunkat ezekre az igékre. Azt mondja Efézus 5.16, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Nem tudom, hogy ez nem program. Ez nem valami cselekedetekben nyilvánvalóvá váló dolog, hanem egy személyhez kötődik. Keressétek az Urat. És magamat, és téged is csak azt kérdezhetem meg, hogy szeretem az Istent, keresem az Istent, azért, mert ő az Isten. Tud még nekem újat mondani? Vagy pedig úgy megyek hozzá, hogy Uram, én már mindent hallottam felőled, meg az ellenkezőjét is hallottam már, és igazából már mindent tudok, tehát úgy, mint a Laodícia. Vagy pedig azzal megyek hozzá, hogy szegény vagyok, és várom azt, hogy meggazdagítson. Szóval a békesség esztendeinek a fölhasználása, a békesség hónapjainak a felhasználása készíthet fel egyedül arra, hogy milyen az, amikor utána jön a támadás. Mert jött a támadás. A Krónika könyve leírja azt, hogy miután előkészíti ezt a gondolatot, hogy ők keresték az Urat, akkor arról beszél, hogy egy etióp sereg közeledik az országhoz, 1 millió harcos. Most ahhoz képest, hogy nekik nem sokkal több, mint a fele volt Júdának, a Benjaminnal együtt, ez egy riasztó szám. Ez egy riasztó szám. Mit lehet tenni? Emlékeztek rá, hogy annak idején a Abija közvetlen előtte, ő saját maga provokált háborút Izraellel, és saját maga volt az, aki azt mondta, hogy ti rosszak vagytok, mi jók vagyunk. Mi keressük az Urat, tehát hencegett azzal, hogy mi keressük az Urat, függetlenül ennek a tartalmától, hogy ez így van, vagy nem így van, de mi vagyunk a Dávid háza, nálunk van az Úr, itt lakozik közöttünk az Isten frigylágyája, ti meg nem vagytok sehol. Ez is egy megközelítés, és nagyon jó volt visszaemlékezni arról, hogy ez a legősibb kísértések egyike, hogy fölé emeljük magunkat a másiknak. Amit a tanítványok folyamatosan elkövettek, amikor állandóan még az utolsó vacsorakor is az a kérdés, hogy melyikünk a nagyobb a másiknak. Na most Ászában nincsen ilyen. Ő valóban keresi Izraellel együtt az Istent, és ezért amikor elkövetkezik a harc ideje, akkor jó a magatartása. Ösztönösen jó a magatartása. Nem kapkod fűhöz, fához, hanem az Istenhez szól, mert őt kerest az előtte levő 10 évben is. Kivonult ellenük Zerah, és megérkezett Márisa alá. Kivonult ellen Ászá is, és viadalhoz készültek a Cefatá völgyben. Akkor így kiáltott Ászá az Úrhoz, az ő Istenéhez, és ez az, ami annyira szép. Azt mondja, ó Uram, nincs olyan, mint Te, mert meg tudod segíteni az erőtlent a sokaság ellenében. Segíts meg minket, ó mi Urunk Istenünk, mert benned bízunk, és a Te nevedben jöttünk a sokaság ellen. Ó Uram, Te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember Te rajtad erőt. Megvert azért az Úr az etiópokat. Nem sokan álltak így hozzá. És persze óhatatlanul azon gondolkodok, hogy és mi vajon hogy állunk hozzá. Gondoljátok végig a saját életeteket, történelmeteket, hogy egyrészt mennyire vagyunk felkészültek, amikor támadás ér. Másrészt, hogy amikor támadás ér, külső vagy belső, el akarják venni valami tulajdonodat, ami édes neked, vagy fontos, megélhetésedet, akkor hogy állunk hozzá? Harcolunk a magunk igazáért? Vagy odabízunk az Istenre, és azt mondjuk, hogy Uram, Te meg tudod segíteni. Való igaz, hogy nem tudom, Zsolti beszélt róla többször, meg Gábor, te is szoktál. Így vagyunk gyakran a betegségekkel is. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azért nem ki akarom emelni a betegséget, a próbát, akármelyik próbát. Nagyon gyakran azért fordulunk a világ jól bevett szokásaihoz, mert igazából nincs meg az a bizodalmunk, amit itt most Ászá fogalmaz meg egy kétszer akkora hadsereg láttán, hogy Uram, Te meg tudod segíteni, Te meg tudod adni, Te meg tudod gyógyítani, Te tudsz neki férjet adni, vagy tudsz neki feleséget, vagy társat adni, Te gondoskodni tudsz a jövőjéről, a családnak, nálad nincs olyan, hogy elhagytad volna az özvegyet és az árvát. Ezeket ismerjük, keresztény sztereotípiák, gyerekkorunk óta halljuk. De amikor eljön a próba ideje, akkor elengedni mindent, elengedni a komfortzónát. Akiket kizártak, azok pontosan tudják, hogy mit jelent ez, hogy amikor eljön az idő, akkor vajon az ember kétségbe esik, vagy pedig hisz abban az Istenben, aki azt ígérte, hogy aki őért és az evangéliumért otthagyja a maga komfortzónáját, az egészen nyugodtan megteheti, mert ő gondoskodni fog a százannyiról és minden áldásról. Úgyhogy megverte az Úr az etiópokat, és Ásza seregével Gérárig ültözte őket. Fényes pillanat. A fényes pillanatot követően van egy apró, megint csak egy rövid mozzanat, ami hát azért akkor is sokat mond, hogyha első olvasatra nem találjuk a helyét. Azt mondja a 15. fejezetnek az eleje, hogy miután a győzelemre sor került, Isten lelke felindította Azarjáhút, aki egy proféta volt, odalépett Ásza elé, és azt mondta, hallgassatok meg engem. Ásza, egész Júda és Benjamin, az Úr veletek lesz, ha ti is vele lesztek. Ha őt keresitek, vagyis ha továbbra is őt keresitek, megtaláljátok. De ha ezek után, mondom én, az ezek után tettem csak be, de ha elhagyjátok, ő is elhagy titeket. Ti azonban legyetek bátrak, kezetek ne lakadj, ne lankadjon, mert a ti munkátoknak meg lesz a jutalma. Mikor pedig Ászá meghallotta a beszédeket és Óbét próféta jövendőlését, neki bátorodott és eltávolította Júda és Benjamin földjéről mindenestől az utálatos bálványokat, a városokból is, amelyeket elfoglalt Efraim hegységében, és megújította az Úr oltárát is, amely az Úr tornáca előtt volt. Azt gondolom, hogy az, ami igazán fontos lett számomra, az az, hogy én azt hiszem, hogy nagy igazság van abban, hogy olyankor tudjuk a legjobban elgalopírozni magunkat, amikor győztünk. Akkor a legnagyobb szükség arra, hogy valaki józanságra incsen, amikor túl vagyunk a győzelmeinken. Mert könnyen azt elbízzuk magunkat a győzelmek után, és azt gondoljuk, hogy hurrá, hát ez mindig így lesz, az Úr velünk, kicsoda ellenünk, szólamokat vagyunk hajlamosak mondani. Miközben azt mondja a proféta, hogy igen, az Úr velünk, kicsoda ellenünk, de ahhoz az kell, hogy maradjatok meg ennél, amit elkezdtetek, keressétek az Urat. Megint a békesség ideje beköszönhet, de ha az ember nagyon önbizalmat vél, már most már én meg az Úr együtt fújjuk a passzát szelet, akkor könnyen elengedi magát, és lépre megy. Ászáék életében ezután 20 esztendeig békesség volt. Ami nagyon nagy dolog. Ugye ez az etióp hadsereg is 15 évvel az ő uralomra jutása után támadta csak meg őket. Úgyhogy mire a következő nagy próba elé néznek, addig a uralkodásából 36 esztendő eltellik. Nagyon ritka. Nem csak az ilyen hosszú uralkodás, de az is, hogy egy ilyen hosszú uralkodás során az ige azt jegyzi föl, hogy azt cselekedte, ami jó az Istennek a szeme előtt. Csak eszembe jut az, hogy mennyire ellentétes példa volt Dávid. Ebben sajnos Dávid volt a gyengébb, nem Ászá. Dávid folyamatosan hadi sikereket ért el. Tehát annyira magabiztossá vált a hadi sikerekben, hogy már önmaga nem is ment el a háborúba, hanem csak a hadvezéreit küldte háborúba, önmaga meg ott volt fönt a palota tetején. Hát valamit csinált, de ugye így indul a Betsabé történet. Úgyhogy ezek a Krisztusnak ezek a visszatérő figyelmeztetései arról, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjen a ti szívetek az életnek a szorgalmatossága miatt, vagy Jánosnak a figyelmeztetése, amikor azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, mert lehet, hogy vonzó, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy béke van, és élhettek, végül is miért ne élhetnék mindazokkal az áldásokkal, amelyeket a civilizáció ad, de ha a szívem jobban kötődik a civilizáció áldásaihoz, mint a mindenható Istenhez, akkor szép lassan leválok arról, hogy keressem az Urat, és ott maradok egy olyan civilizáció közepette, amelyet pedig Isten azt mondta, hogy megittél, és hát saját magunk is, és az egész világ érzékeli és látja, hogy egyre közelebb van az a nap, amikor ez a civilizáció már nem tud mozogni, már nem tud boldogulni, megásta a maga sírját, és arra felé haladt, hogy eljöjjön a vége. Szóval, kedves az Istentől, hogy a győzelem után közvetlenül tanácsot is adott ez a királynak, és jó, hogy a király megfogadta a prófétának az intését. Tehát Ásza megbátorodott, és folytatta azt a programot, ami arról szólt, hogy eltörölni a bálványokat, lerontani a magaslatokat, azokon a részeken is, amelyeket elfoglalt, vagy visszaszerzett, azokon a részeken is, amelyeken korábban nem ő gyakorolt hatalmat. És nem volt személyválogató. Na most ez is egy nagyon nehéz kérdés. Az ő anyja, Malká, bálványimádó volt. És az ige szerint egy utálatos bálványt készített, és Ásza ezt úgy reagálta le, hogy megfosztotta a saját anyját az anyakirálynői méltóságtól, és elpusztította a bálványt. A lelkesedés akkora volt, hogy amikor ezeket a mondatokat mondta a próféta, akkor a tömeg igen felbátorodott, és szövetséget kötöttek, és a szövetség kötésnek újból az Úrral, tehát megújították a szövetséget, és azt mondták, hogy ezután az Urat, atyáik Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel keresni fogják. Sőt, elhatározták, hogy ha valaki nem keresné az Urat, Izrael Istenét, megölettessék, kicsintől fogva nagyokig, úgy férfi, mint asszony. Na és akkor megint érzékeljük azt, hogy az ember mennyire ember. Mennyire olyan az ember, hogy még olyankor is, amikor jó pillanatai vannak, akkor is úgy csinál, mintha ez a jó pillanat mindig is jellemezte volna őt, és hogy ő neki tulajdonképpen jutalomképpen adatott a győzelem, és olyan típusú fogadalmat tettek, hogyha más nem ilyen, akkor halljon meg. És arra gondolok, hogy ugyanez a nép hányszor meg hányszor rászorult az Istennek a kegyelmére. Még Júda is. Hát közvetlenül előtte, hát már Salamon óta, igazából már Salamonnál ezt olvassuk, hogy azért az, hogy Isten elhatározta, hogy elszakítja tőle a királyság 10 törzsét, hát az is ítélet volt a vétkeik miatt. És most íme a lelkes nép, az hajlamos úgy tenni, mintha mi volnánk a jók, mi volnánk a tökéletesek, az istenfélők, aki nem ér föl ehhez a fajta szentséghez, az pusztuljon el. Nem hiszem, hogy nagyon erős áthallások kellenek ahhoz, hogy ráismerjünk arra, hogy ez ma sincsen másképp. Amikor áldás kíséri Istennek a népét, vagy egy-egy embert, vagy egy-egy embercsoportot, vagy egy-egy gyülekezetet, akkor könnyen válik ítélkezővé, könnyen úgy gondolja, hogy én az Úrral olyan szoros szövetségben vagyok, hogy aki nem e szerint a szövetség szerint él, az nem méltó arra, hogy velünk éljen, vagy velem éljen. Ugye az újkori változata ennek talán nem a megölés, de az a típusú dolog, amikor kirekesztjük egymást. Kirekesztjük egymás életéből egymást, kirekesztjük a gyülekezetekből azokat, akikre azt gondoljuk, hogy nem elég szentek, nem olyan szentek, mint mi vagyunk. És látjátok, hiába Abijánál nagyon látványosan tetten lehetett érni ezt a mi-ti ellentétpárt, hogy mi vagyunk a jók, ti izraeliták vagytok a rosszak, és nem csoda, hogy mi fogunk győzni, mert mögöttünk áll a Dávidnak az Istene. Ásza népénél már kevésbé érhető tetten, de az áldások, a győzelem, az sajnos hajlamossá teszi az embert az elbizakodottságra. És nem csak az elbizakodottságra, hanem az áldás hajlamossá teszi arra, hogy megint aláfölé rendeltségi viszonyt építsen be a kapcsolataiba. Ha engem az Isten megáldott, akkor én jobb vagyok, mint a másik. Ha engem az Isten megáldott, akkor aki nem keresi őt olyan módon, mint ahogy én kerestem, mert azért áldott meg az Isten, az nem méltó arra, hogy velem éljen, vagy közöttünk éljen. Úgyhogy nem volt igazán összhang a teljesítmény meg a fogadkozások között. A teljesítmény az nem teljesítmény volt, hanem kegyelem volt az Úr részéről. A fogadkozás meg teljesen emberi volt. Persze magukat is egy kicsit belehergelték, mert azt mondja, hogy és megesküdtek az Úrnak felszóval, kiáltással, trombita és kürtszavak szóval. És ez sem volt új dolog Izraelben. Tehát ez a bizonygatás, amelyik nagyon látványos bizonygatás, ez már a Sínai hegynél ott volt, és mindvégig ott van az emberek életében, hogy vigyázz, hogyha nagyon azt hallod, hogy valaki veri a mellét és bizonygatja, hogy ő mennyire az Úré, akkor jó óvatosnak lenni, és oda bízni az Istenre, mert lehet, hogy a következő bukás éppen ebből fog származni, ebből a nagy magabiztosságból. Mindahogy náluk is így volt. Hozzáteszem, hogy nem azzal van a gond, hogy szándéknyilatkozatokat teszünk, mert mi mindannyian úgy élünk, hogy újból és újból, idézőjelben mondom, hogy fogadkozunk, mert nem esküszünk, meg nem úgy fogadkozunk, hogyha nem ezt teszem, akkor ölj meg, Uram, nem ilyeneket mondunk. De azért újból és újból szeretnénk jobban csinálni, mint ahogy ma csináltuk, és újból és újból oda megyünk az Úr elé, és kérjük, hogy segíts meg, hogy holnap jobban tegyem. És akár azt is mondom, hogy Uram, ígérem, hogy igyekezni fogok jobban tenni holnap meg holnap után. És ez szándéknyilatkozat. És az jó, és Isten előtt kedves a szándéknyilatkozat, még akkor is, ha tudja, hogy ezek a szándéknyilatkozatokat általában saját magunk időről időre fölülírjuk, amikor elbotlunk, amikor vétkezünk, amikor mégis másképp döntünk, mint sem ahogy ő szeretné, hogy döntsünk, fölülírjuk a szándéknyilatkozatainkat. De azért fontos azt látnunk, hogy nagy különbség van, hogy úgy fogalmazom meg az Istennek, hogy szándékom van, szeretném a te segítségeddel, a te áldásoddal. Ha előmenetelt adsz, ugye, az nagyon gyakran, én nagyon szeretem, amikor Círus elengedi a zsidókat, és ilyenekkel van tele ott az elengedés környéke, hogy ha az Isten jó előmenetelt, és ad előmenetelt, de az övé a mindennapokban a döntés méltósága. Mi annyit mondhatunk, hogy Urunk, egyetértünk veled, szeretnénk, én gyakran elmondom, de tudod, Uram, hogy holnap lehet, hogy vétkezek, megtagadom azt, amit ma mondok. Nem azért, mert hogy nagyon rossz akarok lenni, hanem mert ember vagyok, és erre sem akarok úgy nézni, hogy oké, akkor ez egy jó kifogás, ezt mindig be lehet vetni, de mégsem ugyanaz, mint kürtszóval, trombitaszóval fogadkozni, hogy már pedig én innentől kezdve soha többé semmilyen rossz nem teszek, Isten engem úgy segéljen, tudjátok, és aki mégis azt teszi, az pedig pusztuljon a férgese. Nagy a különbség. Úgyhogy nem volt 20 évig háború. És aztán van egy ilyen végső közjáték, ami azért érdekes, mert nem igazán háború. Tulajdonképpen hidegháború. Az ószövetségi értelemben, abban az időben, mikor 36 éve uralkodott már Ásza, akkor Baasá volt Izraelnek a királya. Nem volt jó király, de nem ez a lényeg most, hanem ő csinál valamit, ami egy nagyon erősen hidegháborús hangulat. Nem támadja meg Júdát, de kiépít egy várost, Rámát, olyan 8 kilométerre van Jeruzsálemtől északra, azért, hogy se ki, se be ne lehessen menni a két ország között. Hangsúlyozom, ne lehessen kimenni, és ne lehessen bejönni. Ugye ez egyik gond akkoriban már az volt, hogy onnantól kezdve, hogy Jeroboám átvette a hatalmat Izraelben, mindazok, akik az igaz Jehová Isten tisztelethez ragaszkodtak, azok kezdtek átszivárogni Júdába, Izraelből. Megindult a migráció, a belső migráció. És bizony ez azt eredményezte, hogy egyre többen éltek Júdában az Izrael 10 törzséből, akiknek nem ott volt a szülőhelyük, de oda menekültek az izraeli rendszer előtt, vagy az izraeliták a 10 törzs szövetsége elől. Hát ezt nehéz kordába tartani. A migráció az egyik legnehezebb kérdés napjainkban is, és én aztán igazán nem aktuál politikával foglalkozok, de a gyülekezetek életében is azt érzékelem, hogy bizony ez az egyik legnehezebb kérdés, hogy amikor megjelenik valahol az igaz Isten tisztelet, mindegy, hogy hol, és elkezdenek emberek, akiknek a szíve vágyik az Isten után, elkezdik megtalálni azokat a csatornákat, amelyeken keresztül részeseivé válhatnak valaminek, ami a szívük számára vonzó, mint sem az a, ott a tisztős számára az újonnan bevetezetett vallásosság, ami ugye Jeroboámmal kezdődik ott, akkor hát ez nagyon nehéz kezelni. És hát nincs új a nap alatt. Ugye Baasá, aki végül is az uralkodók között a következők, ott nagyon sok uralkodó követi egymást Izraelbe, állandóan ölik egymást, 2-3 hónap, 1-2 év, és aztán mennek. De lényeg az, hogy ez az uralkodó is ebben néz szembe ezzel a kérdéssel, és úgy dönt, hogy nagyon erős határőrizetet rendel el. Kiépít egy kőkemény határőrvárost. Nagy várost akar építeni, olyannyira, hogy amikor aztán abba kell hagynia, akkor ennek a köveiből már két másik várost tud építeni Ásza. De ez csak inkább az érdekesség. Viszont tény az, hogy Ásza ebben a pillanatban nem jól kezeli a helyzetet. Megijed attól, hogy, hogy épül ráma. Megijed attól, hogy elapad a migránsoknak a száma, mármint az Isten keresőknek a száma, és úgy gondolja, hogy egyfajta módon kötelessége gondoskodni arról, hogy akik keresik az Urat, azok meg is találhassák az Urat az ő védnöksége és fennhatósága alatt. Kérlek, ha úgy érzitek, hogy ez ilyen beleérzés, akkor én készségesen, hogy elismerem, hogy lehet, hogy az, de nekem a történet ezekkel a tanulságokkal szolgál. Háború folyt Ásza és Baasá Izrael királya között, mert Ásza uralkodásának 36. esztendejében feljött Baasá Izrael királya Júda ellen, és kiépítette Rámát, hogy senkit ki és be ne engedjen. Erről szólt eddig. Ászához, Júda királyához. Akkor Ászá vette az összes ezüstöt és aranyat, amely megmaradt mind az úr, mind a király házának a kincseiből. Szolgái kezére bízta, és elküldte azt Ásza király Arám királyának, Ben-Hadadnak, aki Damaszkuszban lakott ezzel az üzenettel: szövetség van köztem és közted, apám és apád között, íme ajándékot küldök neked, ezüstöt és aranyat, bontsd föl szövetségedet Baasával, Izrael királyával, hogy vonuljon innen vissza. Ben-Hadad engedett Ásza királynak, és elküldte seregeinek vezéreit Izrael városai ellen, bevette Íjont, Dánt, Ábélbét, Malkát és az egész Kinerótot Naftáli egész földjével együtt. Amikor pedig Baasa meghallotta azt, abba hagyta Ráma építését, és Tircában maradt. Akkor Ásza király összegyűjtötte egész Júdát, senkit sem hagyott ki, és elhordták Ráma minden kövét és fáját, amelyekből Baasa építkezett, és Aszá király azokból kiépítette Gebát Benjamin nemzetségében és Micpát. Tulajdonképpen ez a Aszá történet látványos vége, és Isten megrója őt. Megrója őt, és nagyon jogos a megrovás, mert valami olyasmiről szól, hogyha olyankor, amikor külső ellenséggel hadakoztál, jól tetted, hogy bíztál bennem, akkor miért nem bízol bennem, amikor belső ellenséggel hadakozol? És én azt hiszem, hogy talán ez számunkra is nehezebb. Nehezebb, könnyebb azt mondani, amikor kívülről támadás ér, hogy az Úr nevét segítségül hívom, mert egyértelműen rossz. Egyértelműen engem fenyeget, elpusztításomra van, hangsúlyozom, elpusztításomra van, vagy a káromra van, és keresem az Urat. Talán ezt a részt értjük, keresztény aggyal is értjük. De amikor azzal nézünk szemben, hogy vajon mit kezdünk olyannal, vagy mit csinálunk olyankor, amikor az maradt például egy ország, egy város, egy gyülekezet növekedésének az egyetlen alapja, hogy oda megyek az Isten elé. És azt mondom, hogy Uram, tiéd még mindig a föld. És még mindig a növekedésnek az útja nem az, hogy meggátolom az ellenségemet abban, hogy ő meggátoljon engem, hanem az a növekedésnek az útja, hogy úgy élek, hogy továbbra is az legyen a vonzó, hogy az emberek, akik keresik az Istent, megtaláljanak téged. Mert azzal, hogyha elkezdek emberi módszerekhez folyamodni, akkor majdnem biztos, hogy csak a hitelességemet vesztem el. Azt, amiért az Isten egyáltalán a szolgálatában tartott. És ha elvesztem azt, amiért az Isten szolgálatában tartott, akkor mi értelme a tömegnek? Akkor mi értelme az egésznek? Persze, lehet, hogy ezek kicsiben nem így jönnek le, de higgyétek el, hogy mindegyikünk életében előjön az a pillanat, amikor azon kell gondolkodni, hogy hogy tartsak meg egy barátot. Hogy tartsak meg egy testvért, egy közvetlen barátot. Engedjem, hogy elszipkázza a másik, mert jobb a marketingje, mint nekem valaha volt. És oda bízom az Úrra, imádkozok érte, vagy pedig megpróbálom az ellenfelet besározni, vagy ellehetetleníteni azokat a szándékait, hogy megszűnjön a mi barátságunk azzal, akinek kvázi, akire hatással van. Jó, ha van ilyen az életetekben, akkor bízom benne, hogy Isten föleleveníti ezeket az emlékeket. Nekem, nekünk nagyon sok ilyen volt az életünkben, és talán ez volt az egyik, ami egyre erősebben oda vezetett, hogy oda bízzam az Istenre, hogy azt gondolom, hogy az egyetlen dolog az az, hogyha ott lakozik valakiben az élet, akkor az az élet végzi a munkát. Az nem tud nem végezni munkát. Az élet mindig munkát, az életből mindig élet születik, a halálból meg mindig halál születik. És ha fölcserélem a kettőt, és választom a halál útját, az élet útja helyett, akkor egészen biztos, hogy nem élet fog teremtődni, maximum klubok fognak teremtődni, szervezetek, intézmények fognak teremtődni. Ez az utóbbi néhány mondat elképzelhető, hogy inkább a saját gondolataimat tükrözi, mint sem a ti valós szükségleteiteket vagy gondolataitokat tükrözi, de azért azt hiszem, hogy nagyon fontos oda bízni arra, hogy ha van benned érték, akkor Isten használni fogja. Nem kell félni. Nem kell félni elveszíteni senkit, semmit. Nem kell félni, mert Isten az életből életet fog teremteni. Ha meg nincs, akkor akármilyen óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy fönntartsuk a folyamatos növekedésnek a látszatát, majdnem biztos, hogy ami teremtődik, az már nem az Isten szerint való, hanem valami emberi termék, valami olyannak a terméke, amivel pótoltam a hitemet. Már nem a hitből élek, hanem megpróbálok a láthatóból élni. Szóval azt hiszem, hogy Ászá ezt a dolgot sajnos nem vette kellően komolyan, és nem vette észre, és akármennyire is 36 éven keresztül jól kormányozta az országot, és nagyon sok mindent Isten akarata szerint tett azon a ponton, amikor bízni kellett volna abban, hogy Isten fogja fönntartani ennek az országnak a jövőjét, akkor ő nem bízott már benne eléggé. Sajnos az ige azt mondja, hogy az élete vége felett ez a tapasztalat, ez torzította őt. Olyannyira torzított, hogy a végén már ő is üldözte azokat, akik az Istennek az emberei voltak. Mondhatnám, hogy ez csak az utolsó 5 év a 36-hoz képest, de hát azért az nagyon sok. És aztán megbetegedett, és ő is meghalt. Hát annyit szeretnék kívánni, hogy adja meg az Isten, hogy ezeket a banánhéjakon ne csúszunk el. És ne csak akkor bízzunk benne, amikor a nyakunkon a török, hanem bízzunk benne a békesség esztendeiben, keressük, szeressük őt, csak azért, mert ő az Isten, és ha nem tudjuk ezt tenni, mert én se tudom tenni, de kérni tudom az Urat, és kérni tudod te is az Istent, hogy Uram, segítsél, hogy önmagadért szeresselek, azért, mert te vagy az Isten, hogy csodáljalak, hogy dicsőítselek, áldjalak, nem kötelességből, hanem azért, mert tiszta szeretettel szeretsz, és én viszont szeretlek téged. És hogyha így készülünk a békesség esztendeiben, akkor tanuljuk meg azt, hogy ne bizakodjunk el, amikor áldás kíséri, és talán jó azt is megtanulni, hogy akkor is bízzunk benne, amikor egészen testközelből él bennünket az, hogy veszélybe vannak a kapcsolataink, a barátságaink, a gyülekezeti kapcsolataink, és annyira szeretnénk, ha nem szóródnánk szana szerte, és időnként, amikor a kilátása fölrémlik a horizonton, hogy de szétszóródunk, hát nincs kellő kohézió, akkor újból és újból helyezze az Isten a szívünkre, hogy a kohézió kizárólag és egyedül a Krisztus bennünk lakozó életet tudja biztosítani. Hát, amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy minden erőtlenségünkkel együtt szeretsz. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy olyan főpapunk vagy, aki megindulsz a mi erőtlenségünkön, a aki ismered az ember létnek minden nehézségét, és te győzedelmesen megélted ezt az életet. Úgyhogy kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel folyamatosan intsél bennünket, vigyázzál ránk, jelents ki a te akaratodat, és kérünk, hogy segítsél, hogy egyetértsünk azzal, első lépésként egyetértsünk. Aztán segítsél abban, hogy szerethessünk tégedet önmagadért. Segítsél, hogy ne tékozoljuk el az időt, amely a rendelkezésünkre áll, hogy készüljünk, hogy vigyázatlanul ne érjen bennünket az a nap, mint ahogy a világot, ha úgy is ér ide bennünket, ne. És kérünk, segítsél abban is, hogy ne csak a eget rengető nagy dolgokban akarjuk a te segítségedet kérni, hanem hogy segítségedre vágyunk akkor is, amikor nem egy külső ellenséggel nézünk szembe, hanem az a fajta veszteség ér bennünket, amit mi szívesen ellensúlyozunk pótcselekvésekkel, meg látszatintézkedésekkel. Újból és újból arra kérünk, hogy töltsd be bennünket a te életeddel, illetve arra kérünk, hogy tanítsál arra, hogy mindennél fontosabb legyen az, hogy a te életed uralkodóvá váljon bennünk, hogy az élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ne csak valami költői szépségű frázis legyen, amit elmondunk, de fogalmunk sincs, hogy mit jelent, hanem hogy helyt adjunk neked, hogy kiélhessed a te győzedelmes életet a nagyobb próbákban, és a szétszakításra törekvő ellenség legyőzésében, és hogy megdicsőj a te népedben, a te kegyelmedből. Amen.